És akkor most a felnőttekhez szólnék, kicsit más lesz a téma. Hát a téma, vagy az igehirdetés címe Ábrahám és Lót választása. Avagy nem mindegy, hogy hová helyezzük székhelyünket. Hát az alapigénk, vagy inkább alaptörténetnek mondanám, az Mózes első könyve, 13. fejezet, 8-as és 13-as verse. De még mielőtt, tehát Mózes első könyve 13. fejezete, 8 és 13. vers, de még mielőtt elkezdenétek olvasni, ez ugye Ábrahám és Lótnak a különválásáról való történet, így egy kicsi előzmény hozzá, hogy hogyan kerülünk oda, hogy nekik szét kell válniuk. Ugye Egyiptomba Egyiptomba kellett elmenniük, Ábraháméknak, mert éhínség tört ki, és ott gyakorlatilag úgy jöttek ki, hogy még gazdagabban jöttek ki, mint ahogy oda bementek, tehát még több állattal, kincsekkel megrakva. Röviden ez az előzmény, és gyakorlatilag az történt, hogy nem csak Ábrahámnak voltak már akkor állatai és vagyona, hanem Lótnak is voltak állatai. Akkoriban a vagyontárgy főleg az állatok voltak, mindenféle haszonállataik voltak, és hát ugye a gyakorlatilag annyi állatról van szó, hogy azok a legelők már kevés volt mindkét csorda számára, és gyakorlatilag hát egy választás elé kerültek, mert a barom pásztoraik azok mindig összevesztek, mint ahogy bizonyára emlékeztek, hogy annak idején Mózes is, ahogy elment ugye Egyiptomból, ott is volt egy ilyen helyzet, hogy jöttek az asszonyok az állatokkal, Jetró lányai, és akkor ott is el akarták zavarni az idegen pásztorok őket az itatótól, tehát ez akkoriban nem volt ritka dolog. És akkor nagyjából most itt tartunk a történetben, és akkor most olvasnám az igét a 8-tól a 13. versig. Mondta azért Ábrahám Lótnak, ne legyen versengés közöttem és közötted, se az én pásztoraim között, és a te pásztoraid között, hiszen atyafiak vagyunk. Avagy nincsene előtted mind az egész föld. Válj el, kérlek, tőlem. Ha te balra tartasz, én jobbra megyek. Ha te jobbra mész, én balra. Felemelte azért Lót az ő szemeit, és látta, hogy a Jordán egész melléke bővízű föld. Mert minek előtte elvesztette volna az Úr Sodomát és Gomorát, mint Coárig, olyan volt az, mint az Úr kertje, mint Egyiptom földje. És választotta Lót magának a Jordán egész mellékét, és elköltözött Lót kelet felé, és elváltak egymástól. Ábrám lakozott a Kánaán földjén, Lót pedig lakott a Jordán melléki városokban, és sátorozott egészen Sodomáig. Sodoma lakosai pedig nagyon gonoszok és bűnösök voltak az Úr előtt. Hát, mit is olvasunk itt? Hát ugye rögtön az elején előkerül az úgynevezett vagyonkérdés. Ezt apósom szokta mondani, hogy a vannal is csak a baj van, és ez nagy igazság. Ugye megszaporodott a vagyon, és addig a viszontagságok közepette olyan jól meg tudtak lenni két családtag, Ábrahám és Lót, ugye Lót az unokaöccse volt Ábrahámnak, és gyakorlatilag, hogy megszaporodott a vagyon, már a vagyontárgyak miatt, a nyájak miatt ugye nem fértek el egész egyszerűen egymás mellett, és egy választás elé kerültek, hogy szét kell válniuk, ki merre menjen. Még eszembe jut erről Agur mondása, ugye a Példabeszédek könyvéből is mondja, hogy csak szegénységet és gazdagságot ne adj nekünk, Uram. mert meggazdagodván fel ne fuvalkodjam, és ellened ne forduljak, szegényként pedig nehogy lopásra adjam a fejemet. Tehát, hogy ez egy nagyon jó kérés, hogy a gazdagság sajnos általában nem jól végződik, hozza magával a problémákat. És akkor ugye mi történik itt, hogy Ábrahám tett egy ajánlatot, tehát nem Lót volt az, aki azt mondta, hogy hát Ábrahám, te vagy az én atyám, idősebb is vagy, ráadásul neked köszönhetem a vagyonomat is, akkor tiéd a választás, a rangod is nagyobb, övé lett volna a választás, de Ábrahám megelőzte őt, és ő tett egy nemes és önzetlen lelkületről árulkodó ajánlatot. És akkor, hogy hogyan reagált rá Lót? És akkor itt Lótnak a jellemét is elkezdjük úgymond boncolgatni, vagy tárgyalni. Ugye mi volt Lót válasza gyakorlatilag erre az ajánlatra? Hát ugye ahelyett, hogy átengedte volna, gyakorlatilag élt a lehetőséggel, sőt mondhatjuk, hogy önző módon kihasználta ezt a lehetőséget, és ugye szétnézett a vidéken, meglátta, hogy az a völgy, Sittim völgye, ahol ezek a gazdag városok vannak, ez egy nagyon jó lehetőség, vagyonnal kecsegtet, jó léttel, jó móddal, nem lesz probléma a megélhetéssel, akár meg is lehet gazdagodni, és úgy gondolta, hogy hát miért, ő úgy látta, hogy az a jó alma, a másik meg a rossz alma, és akkor miért ne a jó almát válassza. Gyakorlatilag ez ugye Sittim völgye, ahol ezek a városok maga Sodoma is ugye elhelyezkedett, Palesztínának gyakorlatilag a legtermékenyebb vidéke volt. Sok gazdag és szép város volt ott, nyüzsgő piacok, jó forgalommal kecsegtettek. Igen ám, viszont ugye azt is mondja az ige a 13. versben, hogy Sodoma lakosai pedig nagyon gonoszok és bűnösök voltak az Úr előtt. Később majd látjuk, hogy milyen borzasztó következményei lettek ennek az önző választásnak. Egyébként ez az önzés ugye megint előkerül, mint ős bűn, vagy a bűn alapja. Tehát, hogy nem a másikra gondol, hogy a másiknak hogy lenne jobb, hanem ő a saját maga hasznát kereste Lót. Nézzük meg most, viszont ennek ellentételezéseként, hogy Ábrahám milyen volt Ábrahám élőhelye. A Pátriárkák és Proféták című könyvből egy rövid részletet szeretnék felolvasni, 105. oldalról, amely ezt írja, Ábrahám nem sokkal ezután, tudnék a Lóttal való szétválás után Hebronba költözött, Mamré tölgyesében ütve fel sátorát. Mellette pedig oltárt épített az Úrnak. Ott élt ezután Ábrahám a fensíkok szabad levegőjén. Olajfa ligetek és szőlőskertek, kalászringató mezők, környező dombok tágas legelői közt. Egyszerű körülményeivel elégedetten, átengedve Lótnak, Sodoma völgyének, veszélyeket rejtő, fényűző pompáját. Tehát gyakorlatilag azt látjuk, hogy Ábrahám pedig nem a városokat kereste, hanem Ábrahám úgy döntött, hogy akkor ő pedig elmegy a természetbe egyszerű körülmények között, Mamré tölgyesénél, Hebron közelében, egy olyan helyre, egy fensíkra, ahol gyakorlatilag volt tág tér, ugye nyájaknak egyébként is az kellett, olajfa ligetek voltak, szőlőskertek, tehát természeti táj volt, És ami még itt nagyon fontos, hogy egyszerű körülményei voltak. Tehát egyszerű körülményekkel mégis elégedetten élt ezen a területen. Összehasonlítva ugye Lótnak a választásával, amit majd mindjárt megnézünk kicsit részletesebben is. Nézzük is, hogy Sodomában ott milyen állapotok uralkodtak. És akkor ugyanebből a könyvből néhány oldallal odébb olvasnék föl egy rövid részt, egy idézetet. A Jordán völgyének városai között a legszebb Sodoma volt. Síkság, amelyen épült, termékenységében és szépségében olyan volt, mint az Úr kertje. Mindenütt a trópusok gyönyörű növényzete virult. Sudár, pálmák, olajfák és a szőlő otthona volt. A virágok egész évben illatoztak. Most itt megállok, mert gyakorlatilag azt látjuk, hogy idáig szinte majdnem megegyezik, nagyon sok mindenben megegyezik az előző leírással. Tehát ez is egy nagyon szép hely volt. Ugye itt is írja, hogy olajfák, ott is olajfaligetek, szőlőültetvények, a virágok egész évben illatoztak, rónák, dús kalászokat ringattak. Igen, ám, de folytatom tovább. Kelet kincsei ékesítették palotáit, és a sivatagok karaványai is elhozták drágaságaikat, hogy forgalmas vásárait, piacait gazdagítsák. Csekély munkával szinte gondtalanul biztosíthatták az élet minden szükségletét, és az egész év szinte egyetlen ünnepségnek tűnt. Gyakorlatilag mi Noé idejében az özönvíz előtt ott is ilyen állapotokról olvashatunk, hogy Isten ellátta minden jóval az embert, és a bűnös emberi természet hogyan reagált rá? Úgy reagált rá, hogy gondtalan élettel, nem azt nézte, hogy hogyan segíthet esetleg azokon, akik szerencsétlenek, mert szerencsétlenek mindig voltak, hanem azt, hogy neki hogy lehet minél jobb, és olyan szintre fokozták az élvezeteket és ezeknek hajhászását, hogy szinte az egész év egyetlen ünnepségnek tűnt, azt írja. Nincs kívánatosabb az emberek között, mint a jómód és a kényelem, és mégis éppen ez szült olyan bűnöket, amelyek pusztulást hoztak. A semmittevés a legnagyobb átok, ami az embert érheti, mert vétek és bűn jár a nyomában, gyengíti az elmét, megrontja az értelmet, lealjasítja a lelket. Hát gyakorlatilag jó mód, kényelem, semmittevés. Hát, hogyha megnézzük, hogy a mai emberek, mire vágynak általában a mai emberek? Nem erre? Hogy jó módban legyenek, kényelemben, egyre kényelmesebb házak, autók, és hogy még lehetőleg ne is kelljen, csak minél kevesebbet dolgozni. És akkor nézzük, hogy Ábrahám élete viszont milyen volt, hogy már beszéltük is, ezzel ellentétben egyszerű körülmények, fizikai munka, sok fizikai munka, de emellett megelégedettség is, tágas legelő, tágas terület, ugye a városokba gyakorlatilag egymáshoz nagyon közel élnek jellemzően az emberek, főleg a nagyvárosokban, és gyakorlatilag nincs saját szabad életük, ahol a gyermekeikkel tudnának foglalkozni anélkül, hogy mindenféle olyan benyomások érnék más emberektől, amiket mondjuk nem szeretnének, hogy lássanak vagy halljanak a gyermekeik. Mit olvasunk még ki a bibliai történetből Sodomáról? Ugye például az, hogy ugye folytatódik is a történet Lóttal kapcsolatban. Azt a részt most átugornám, hogy amikor elfogták, elrabolták, és hát Ábrahám volt, aki kiszabadította. Talán ez csak annyit, hogy ott is elgondolkozhatott volna rajta, hogy mondjuk hogyha nem ott élt volna, ahol a nagy gazdagság, fényűzés, akkor valószínű, hogy nem került volna ő és a családja ugye ilyen sorsra. Ugyanakkor Sodoma jellemzéséhez olyan állapotok uralkodtak, hogy amikor megérkezett a két vándor, akik ugye azok az angyalok voltak, akik a város elpusztítására, de először is azért mentek oda, hogy megnézzék saját szemükkel is, hogy milyen ez a város, akkor ott ült ugye Lót a város kapujában, és eléjük szaladt, de miért szaladt eléjük, és miért hívta őket, hogy menjenek az otthonába, mert ének idején nem lehettek biztonságban a városban. Tehát egy olyan város volt, ahol egész egyszerűen nem volt biztonságos kilenni az utcán. Ezt még valakitől hallottam, hogy Franciaországba, Párizsba már a 80-as években azt mondta egy ismerősömnek, aki tanulmányi útra ment ki, egy rendőr, este, hogy éjszaka nagyon veszélyes kint lenni az utcán, tehát nem javasolja neki, azt mondta neki, azt javasolja, hogy inkább menjen haza. Tehát, hogy ennyire közel van egy mai nagyváros és mondjuk Sodomának a tulajdonságai. És ebbe is milyen rossz belegondolni, hogy ugye Lót családja, lányai, vejei ott éltek, annak a csőcseléknek a közelében, akit tudjuk a történetet, ismerjük, hogy miután bevitte a házba azt a két vándort Lót, utána ez a csőcselék, aki ott összeverődött, ugye ezeket a férfiakat kereste, és ugye fajtalan ördögi vágyaktól fűtve meg akarták őket támadni. Most egy kis kitérőnek szánom azt, hogy rövid kis saját tapasztalatot, Nagy Viktória nevét lehet, hogy többen ismeritek, a Szólán Izrael történetét ő tanítja, és az Izrael története, látjuk, tudjuk a Bibliában, hogy egy nagyon hosszú, hosszú szakasz, és nem... Tehát általában rövid idő volt egy-egy részre. És ennél a részre, mikor jártunk, Viktória azt mondta, hogy ez fontos megjegyezni, hogy nagyon nem mindegy, hogy hova helyezzük a székhelyünket, így fogalmazott. Nem mindegy, hogy mit látnak és mit tanulnak a gyermekeink. Ugye ezt, gyakorlatilag ezt mondta, hogy olvassátok el otthon ezt a történetet, mert nincs idő rá. Gyakorlatilag ez a Dióhéjban ez a fő tanúsága a történetnek, és mondta, hogy majd még beszélgessünk róla. Sajnos én úgy, vagy nem jött össze ez a beszélgetés, vagy én maradtam le róla, de milyen jó, hogy elindította ezt a gondolatot, és utána tovább lehetett kutatni ezt a Szentírásban. Azt gondolom, hogy szülőknek a legnagyobb felelőssége nem más, mint hogy gyermekeiket felkészítsék az örök életre, az Isten által újjáteremtett földön. Kérdést szeretnék föltenni hozzátok, hogy tudjuk-e, hogy honnan van a városoknak az eredete, vagy ki alapította az első várost? És ki volt az? Káin, így van. Valaki meg tudja mondani, hogy hol található ez a Bibliában esetleg? Mózes első könyvének a 4. fejezeténél nyissuk ki a Bibliát, akinél van. Röviden olvasom a 17. verset a 4. fejezetből. És ismerte Káin az ő feleségét, az pedig fogadott méhében, és szülte Hánókot, és épített várost, és nevezte azt az ő fiának nevéről Hánóknak. Hát gyakorlatilag Káin nem sokkal utána, ahogy ugye megtörtént a testvérgyilkosság, feleséget vett, fiat szült, és és gyakorlatilag a fiáról nevezte el az első várost, amit ő alapított. És ugye egy néhány verssel tovább megyünk, akkor látjuk, hogy nem telt el 5 nemzedék, és a következő jellemzést írja a Biblia a városról, és hát az ott élő emberekről, ugye Káin leszármazottjáról. Akkor mondta Lámek az ő feleségeinek, ó, Háda és Csilla, hallgassatok szómra, Lámek feleségei, halljátok beszédem, embert öltem, mert megsebzett, ifjat öltem, mert megütött. Ha 7-szeres a bosszú Káinért, 77-szeres Lámekért. Hát itt is látjuk, hogy ugye hova jutott 5 nemzedék után, nemhogy jobbak lettek volna az emberek, hanem még dicsekedett is vele a feleségeinek, ugye itt már több feleséget is vett, dicsekedett vele, hogy megütött valaki, megsebzett, ő pedig megölte őt. És mivel Isten azt mondta Káinnak, hogy nem fogja engedni, hogy megöljék, és hogy 7-szeres Káinér a bűn, ő ezt gyakorlatilag úgy fordította át, hogy hát, hogyha ő megölte a testvérét is 7-szeres, hát akkor értem meg 77-szeres. Viszont nyilván itt szeretnék egy fontos figyelmeztetés, vagy megjegyzést tenni. Ugye egy kicsit pellengére állítottuk most a várost és a vidéket, hogy hova helyezzük a székhelyünket ezáltal, de talán azt gondolom, hogy egy fontos figyelmeztetés, hogy mindenkinek egyéni adottságait, helyzetét, családi viszonyait figyelembe véve kell meghoznia nagyobb döntéseket, mint akár egy ilyet is, tehát nyilván idősek, egyedülálló nők, ahol a férfeleség nem hívő, vagy nem nyitott, nem meggyőzhető erre, nyilván ott sok veszélyt hordozhat egy rossz döntés, tehát akár a családi viszonyok szétzilálódását okozhatja, fizikai egészségi állapot leromlását, olyanról is lehetett már hallani, hogy akár halált is okozott idős korba egy meggondolatlan változás. Visszatérünk most Lótra, mégpedig Lót jellemére. Érdekes dolog Lóttal kapcsolatban, hogyha megnézzük ugye önző választását, nyereségvágyát, de hogyha megnézzük például a késlekedését, amikor az angyalok arra késztették, hogy elhagyja a várost, vagy az ellenkezését azzal kapcsolatban, Isten akaratával kapcsolatban, hogy Isten megmondta, hogy hova meneküljön. Ha megnézzük ezeket a jellemvonásokat, akkor milyen érzésünk van Lóttal kapcsolatban? Hát nem biztos, hogy a legjobb érzés. Tehát én személy szerint, megmondom őszintén, olyan kimondatlan érzések voltak bennem, hogy ugye Lót, hát valószínűleg nem egy üdvözült ember, mert hát ilyeneket csinált. Ugyanakkor találtam egy igét, amely azt gondolom, hogy nagyon fontos ennek a témának a szempontjából, és ez Péter második levele, második fejezet, 7.-8. vers. Tehát Péter második levele, második fejezet, 7.-8. vers, amely következőképpen hangzik. És ha megszabadította az igaz Lótot, aki az istenteleneknek fajtalanságban való forgolódása miatt elfáradt, mert amaz igaz, azok között lakván, a gonosz cselekedeteket látva és hallva, napról napra gyötri vala az igaz lelkét. Tehát mit mond ez az ige Lótról? Hát igaz embernek állítja be kétszer is, két versbe kétszer is szerepel, hogy az igaz Lót, meg amaz igaz. Csak hát istentelenek közötti forgolódása miatt ugye elfáradt. Azt kell, hogy mondjuk, hogy elfáradt Lót a sok gonoszságot látva és hallva. Nézzük, hogy hogyan fogadta Lót az érkező vándorokat. Gyakorlatilag azt mondhatjuk, ha megnézzük a történetet, hogy pont ugyanazt olvashatjuk nála, mint Ábrahámnál olvassuk, amikor jöttek a vándorok, és hogy ő eléjük szaladt, meghajtotta magát, és Lótnál is ezt olvassuk, hogy ő is eléjük ment, és a földre arccal leborult eléjük, és invitálta őket a maga házába, ugyanúgy, mint Ábrahám. Tehát azt mondhatjuk, hogy a vendég szeretete példamutató volt. De vajon miért volt ilyen? Hát nyilván fiatal korában Ábrahám mellett élt, és Ábrahámtól megtanulta ezeket a jó tulajdonságokat, és hogy milyen fontos ez, hogy fiatal korban, vagy akár gyerekkorban, amit tanul az ember, hogy úgy be tud épülni a jellemébe, hiába forgolódik ott gonosz emberek között, még mindig megmaradnak ezek a jó tulajdonságok benne, amik hozzájárulnak, hogy megtartsák az igaz úton az embert. Mit tett még Lót, amit a számlája pozitív oldalára lehet írni? Ugye hát, amikor meg akarták támadni a házát, hogy azt a két embert elővegyék, ördögi gondolatoktól vezetve, ő a saját testi épségét sem sajnálta, hogy megvédje ezeket az embereket, és kiment egy akár több száz fős tömeghez, és kérlelni kezdte őket, hogy ne csináljanak ilyen gonoszságot. Úgyhogy ugye az angyalok nem védik meg, de ő természet feletti módon nem húzzák vissza a házba zárt ajtónál, mert leírja a Biblia, hogy bezárta maga után az ajtót, akkor gyakorlatilag agyon is nyomták volna gyakorlatilag Lótot. Igen ám, de ahogy már említettük, hogy mindezek után, hogy az angyalok elmondták neki, hogy miután az angyalok elmondták neki, hogy azért jöttek, hogy elpusztítsák ezt a várost, mert a gonoszsága már az egekig hatolt, már olyan mértéket ütött meg, hogy Isten hosszú tűrését is teljesen kimerítették, akkor ugye elmondták neki, hogy vigye magával a családját. És hát ő ugye elment szólni a lányainak, vejeinek, és ők úgy látták, úgy gondolták, hogy ő csak viccelődik. Miért? Mert nem akarták otthagyni azt a gazdagságot és kényelmet, amit biztosított nekik a város, illetve hát Istentől is eléggé eltávolodtak. Akkor ott az angyaloknak annyira késlekedett Lót, hogy az angyaloknak kézen kellett ragadni. Tehát megragadták a kezüket neki, és a szűk családjának, feleségének két otthon lakó lányával, és akkor kivitték a városból, ha nem teszik meg, akkor Lót is meghal a várossal együtt. Akkor itt még egy rövid részt szeretnék a Pátriárkák és Próféták című könyvből felolvasni ezzel kapcsolatban. A többi gyermeke ragaszkodott Sodomához, felesége pedig nem akart nélkülük távozni. Az a gondolat, hogy otthagyja azokat, akiket a földön legjobban szeret, elviselhetetlennek tűnt Lót számára. Kényelmes, fényűző otthonát is nehéz volt otthagynia. Mindazt a gazdagságot, kincset, amelyet egész élete munkájával szerzett, hogy aztán, mint nincstelen vándor induljon a világnak. Lót a bánattól kábultan, még késlekedett, vonakodott távozni. Tehát ezt látjuk, hogy nyilván a gyermekei iránt érzett szeretete, hogy nem mehetnek vele, illetve a vagyon, a jómód, a kényelem, amit egész élete során összehozott, nem tudta, nem akarta otthagyni, nem tudott dönteni, ezért kellett az angyaloknak őket elvinniük. Azt láthatjuk, hogy Lót elfáradt. Hite elhomályosult, aminek oka az a sok gonoszság, ami a városban körülvette őt. És most így a végéhez közeledve nézzük meg, ami nagyon fontos, hogy a Ló családját ért hatások Sodoma városában. Ugye feleségének a viselkedése, Lót vonakodása és késlekedése arra késztette, hogy ne vegye olyan komolyan Isten figyelmeztetését. Hátramaradt lányait féltette ő is és a vagyont, és bár az Isten figyelmeztette rá, hogy ne forduljanak hátra, mégis hátrafordult, hogy számon kérje Istentől a ott maradt lányai életét, illetve azt a vagyont, ami tönkre megy a város elpusztítása után. Itt feltehetjük magunknak gondolatban a kérdés, hogy vajon mi készek lennénk arra, hogy most azt mondaná Isten, hogy hagyjuk ott az otthonunkat, vagyonunkat, egzisztenciánkat, és akkor menjünk el egy másik helyre, mert ez a hely a pusztulásnak van ítélve. Nézzük még a családjánál, hogy férjezett lányai hogyan viselkedtek. Ugye ragaszkodtak a város előnyeihez, gazdagsághoz, és ugye férjük befolyása alá kerültek. Tehát ez is egy nagy veszély, hogy olyanokhoz, olyan férjekhez mentek hozzá, akik nem az Istent szerették, nem az ő törvényei szerint éltek, és a befolyásuk alá kerültek. Általában, ha egy jó meg egy rossz összeáll, akkor a rossz befolyása, mint tudjuk, erősebb. És akkor a, úgymond az utolsó csoport, a még otthon élő két lánya. Hát nézzük itt ugye, mi történt. Az történt, hogy két lányával továbbment, és végül egy barlangban kötött ki. Ő kérlelte ugyan Istent, hogy Szoár városába menekülhessen, mert annyira hozzászokott a városhoz, de aztán, hogy látta ott a romlottságot, gyakorlatilag azt úgy látta jobbnak, félt, hogy akkor ezt a várost is el fogja pusztítani Isten, hogyha tényleg elmegy föl a hegyekbe, és egy barlangban telepedett meg. És ha belegondolunk, azért van különbség, hogy egy barlangban megtelepszik valaki, vagy például Ábrahám nál, aki a nyájaival, szolgáival együtt élt egy szép helyen. Tehát, hogy hova kerül gyakorlatilag Lót és a családja maradéka, nélkülözniük kellett mindazt, amit a városban megszoktak, mindazt a kényelmet. És mindez miért? Mert egy bűnös város befolyásának tette ki a családját. Látjuk lányainak a gondolkozását, ismerjük a történetet, hogy ugye a nagyobbik lány mondta a kisebbiknek, hogy menjünk be a mi apánkhoz, és támasztunk magot, mert nincs itt más, akivel ezt megtehetnénk. Már mit látunk ebből? Hát egy elfajzott gondolkodást látunk ebből. Apjuk iránti maximális tiszteletlenséget leitatták, nyilván enélkül Lót nem ment volna bele nyilvánvalóan ilyesmibe. És miért alakulhatott vajon ez ki? Ezt látták a gyerekek gyermekkorukban, hiába, hogy a szülei jóra tanították őket, mert Lót igaz ember volt, tehát Isten dolgaira tanította a családját, a gyermekeit. Mégis ezt látták, és hogy Pál apostol a római levélben mondja, hogy jó erkölcsöt megrontanak gonosz társaságok. Ez nem véletlenül mondja. És akkor tényleg így már az ige hirdetés végén, hogy nézzük meg röviden, hogy mennyire különbözött Lót élete Ábrahámétól. Ugye Lót Sodomát választotta, annak élvezetei, haszna miatt. Megengedte gyermekeinek, hogy romlott bálványimádó emberek közé vegyüljenek. És akkor végül mi lett a vége? Elvesztette feleségét, gyermekeit, vagyonát elvesztette, mint a vadállatok egy barlangban lakott. És még ezután is gyalázat volt a sorsa, hiszen a két lánya még ezt a becstelenséget követte el ellene. és a világra pedig, ugye tudjuk, hogy a két lányának ezután egy-egy gyermeke is született, és hogy milyen leszármazottakat hagyott. A Bibliában például Zsoltárok könyvébe ott emlegeti a Zsoltáros úgy Lótot, hogy pontosabban nem, hanem ezt a két népet, akik ezekből a gyermekekből származtak, a Moábiták és az Ammoniták, hogy Lót fiainak, és tudjuk, hogy Isten népének egyik legnagyobb ellenségei voltak, a legistentelenebb, két legistentelenebb nemzet. Tehát azt mondhatjuk, hogy Lót, mint egy tűzből kikapott üszök, vagy tűzből kikapott fadarab jutott be az Isten országába, egy úgymond hiába valónak mondható élet után, bejutott az Isten országába, mert azt írja a Biblia, hogy igaz ember az Isten előtt megbánta bűneit, de milyen áron. És hogy mindez sok rettenetesnek mondható következmény, ugye egyetlen meggondolatlan döntésből adódott. Istennel nem tanácskozta meg ezt a, azt gondolom, nagyon fontos lépést, hogy ugye hova helyezze székhelyét, és hogy ez milyen, mint dominószerű lavinát okozott, amiről már beszéltünk is, mindezekhez a rossz dolgokhoz vezetett és pusztuláshoz. És akkor rövid összefoglalásként, vagy egy rövid üzenetemként így ezzel az egész ige hirdetéssel kapcsolatban a következő, igen, nem mindegy az embernek, hogy hol él, hova helyezi székhelyét, mit látnak a gyermekei. Nem mindegy, hogy mennyire ragaszkodunk földi javainkhoz, így akár a lakóhelyünkhöz is. Ugye azt mondja a Biblia a Zsidókhoz írt levélben, hogy jövevények és vándorok vagyunk ezen a földön. Ugye Ábrahám és Sára is ezt mutatta be az életével. És hogyha Isten arra vezet minket, hogy már pedig hagyjuk ott, amit itt felépítettünk, vagyont, akkor hogy mit döntünk vajon? Mennyire ragaszkodunk hozzá? Mi az igazán fontos számunkra? Az itteni földi előnyök és jólét, vagy a helyes iránynak a megtalálása Isten országába? Ézsaiás próféta szavai, hogy íme az Úrnak napja jő kegyetlen búsulással. Érezzük idők jeleiből is, és minden féle történésekből, amik itt körülöttünk történnek ezekben a napokban is, hogy az Úrnak napja jöjj kegyetlen búsulással, és egyre gyorsabban jön, azt is érezzük, egyre jobban fokozódnak ezek az események. Azt tényleg az utolsó mondatként azt szeretném még elmondani, hogy figyelmeztessük családjainkat, rokonainkat, szomszédainkat, barátainkat erre az üzenetre, hogy a szülők legnagyobb felelőssége, hogy gyermekeiket felkészítsék az örök életre, az Isten által újjáteremtett földön. Azt gondolom, ezt mindnyájan megtehetjük, hogy figyelmeztetjük, és elmondjuk ezeket a történeteket, amik az emberek, az Isten kereső embereknek a tanúságára írattak meg. Amen. Szerető mennyei édesatyánk, drága jó Istenünk, hálás szívvel köszönjük neked, hogy megnyitottad a te igédet előttünk, és köszönjük, hogy mindent, ami abban van, tanúságul adtál nekünk, ahhoz, hogy a te utaidon járjunk, és hogy az igaz életre törekedjünk, amit te meg akarsz nekünk, minden embernek adni. Köszönjük ezeket a tanulságokat, köszönjük, hogy felhívtad rá a figyelmünket, hogy mi az az élettér, ami a legjobb az embernek, és kérünk téged, hogy képesíts minket, hogy ezt el tudjuk mondani másoknak is, aki nyitott rá, és hogyha Nagyszülők, idősek vagyunk, akkor is el tudjuk mondani unokáinknak, családunknak, de akár barátainknak, szomszédainknak is. És a te szent lelkednek átadjuk, hogy ő munkálja ki ezt abban, aki nyitott a te igédre és a te igazságodra. Kérünk téged, Urunk, hogy áld meg a mai szombatnapunknak a hátralévő részét is. Áldjuk a te hatalmas szentségedet, azt a szeretetet, amit adtál nekünk, amit megígértél Jézus Krisztuson keresztül, hogy te azt akarod, hogy minden ember az igazságra és az örök életre eljusson, és veled lakozzon az újjáteremtett földön. És köszönjük, hogy bízhatunk benne, hogy ha mi is úgy akarjuk élni az életünket, ahogy a te törvényed mutatja és mondja nekünk, hogy Jézus Krisztus, ahogy bemutatta az ő életében, akkor bizonyossággal oda fogunk kerülni az örök életbe, te hozzád. Köszönjük ezt neked, és áldjuk a te neved, Jézus Krisztus, a te fiad nevében. Amen.